ez a válság és ez a kampány fogja uralni a parlamenti munkát. Egyébként ez nem újdonság, hiszen mindig is a választások előtti hónapokban honatják már inkább a választásokra, és nem pedig a törvényhozói munkára koncentráltak. Nagyon érdekes helyzet állt elő. Liberális Demokraták Szövetsége, az ALDE vezetése hozott egy döntést, amit szerintem nem alapoztak meg kellően, és a párt aktívájával azt hiszem, hogy nem beszélték meg előzetesen, és hát egy nagyon furcsa helyzet alakult ki. A párt első számú vezetője, Călin Popescu-Tăriceanu, úgy tűnik, hogy szövetségre akar lépni a Victor Ponta vezette Pro-Románia szövetséggel, és hát ennek a feltétele az lenne, hogy kilépjen a kormányból, és ellenzéki magatartást tanúsítson, azaz, hogy szavazza meg a bizalmatlansági indítványt. Na most én úgy látom, hogy, és ezt már jelezte az, hogy a külügyminiszteri tisztséget betöltő Manescu asszony inkább a pártból lépett ki, mint a tisztségből. Nagy valószínűséggel a párt tisztségviselőjének egy jelentős része így van ezzel. Tehát most nagyon is kérdéses az, hogy az ALDE követi-e az elnökének az utasításait, vagy pedig szolidáris marad a Dăncilă kormánnyal, és akkor hát tulajdonképpen minden maradna a régiben. PSD azt hiszem ráérzett erre a helyzetre, és azáltal, hogy Teodor Meleșcanut javasolta a házelnöki tisztségre, azzal hát igyekezett megnyerni az ALDE-nak a szakadárjait, akik egyes elemzések szerint már többen vannak, mint a párt fősodra. Ilyen körülmények között nagyon nehéz megjósolni egyrészt a Dăncilă kabinetnek a sorsát, másrészt pedig a bizalmatlansági indítványnak a sorsát. Az a tény, hogy a PSD eldöntötte, hogy bizalmi szavazást kér a kormány összetételére, ez tulajdonképpen jobb pozíciót teremt ellenzék számára, hiszen nem nekik kell összegyűjteni azt a bizonyos 233 szavazatot, hanem a kormány oldalnak, ami ugye kétséges, hogy meg lesz. Abban az esetben, hogyha a kormány nem kap bizalmat, akkor viszont egy nagyon érdekes helyzet alakul ki, hiszen az ellenzéknek sincs, legalábbis a mostani elemzések szerint, az ellenzéknek sincs többsége, tehát ők sem tudnak 233 szavazatot felmutatni, és hát ebben a helyzetben egy padhelyzet alakul ki, amely padhelyzet talán leginkább Klaus Johannes elnöknek kedvez, hiszen a parlament nem működik, nincs egy igazi parlamenti többség. A kormány gyakorlatilag ügyvivő kormánnyá alakul át, hiszen megbukott, de nem állítanak a helyébe egy új kormányt, akkor az elnöknek a hatásköre megnő, az elnöknek a szerepe megnő, és hát két hónappal a választások előtt ennek nagyon-nagyon komoly hatása lehet az elnökválasztás kimenetelére is. Annál is inkább, hogy a közvéleménykutatások szerint így is toronymagasan Klaus Johannes vezeti a listát. Az elnök szerintem pont erre is játszott akkor, amikor nem volt hajlandó az új minisztereket kinevezni, és hát eddig úgy tűnik, hogy beváltak a számításai. Viszont a romániai politika az rendkívül képlékeny, és hát már nagyon sok esetben adták tanújelét a politikusok a machiavellizmusoknak. Még korai lenne az ellenzéket ünnepelni, vagy Klaus Johannest ünnepelni, hiszen a kormány oldalnak is van egy titkos fegyvere, Mircea Diaconu, aki egy nagyon jó nevű színész és politikus, és hát aki ezelőtt 5 évvel össze tudott gyűjteni annyi szavazatot, hogy azzal kényelmesen bejutott az Európai Parlamentbe. No, de ezúttal nem függetlenként kellene, hogy megnyerje, hiszen ott áll mögötte az ALDE, és én még azt is elképzelhetőnek tartom, hogyha a PSD úgy értékeli, hogy Viorica Dăncilănek nincs igazán esélye a második fordulót megnyerni, akkor még ők is átsorolhatnak diákonu mögé. Tehát mondom, nagyon érdekes, hosszú, forró ősznek nézünk elébe, legalábbis politikai értelemben.
Ez az úgymond zűrzavar, ami most így a politikában zajlik, ez milyen hatással van a szavazókra?
Én azt hiszem, hogy itt a harc a bizonytalan szavazók megnyerésért fog zajlani, hiszen felmérések szerint a választópolgárok körülbelül 60-70%-a már tudja, hogy kire fog szavazni. Na most az a 30-40% viszont, aki még bizonytalan, azok el tudják dönteni a meccset. Ezeknek a megnyerése viszont rendkívül nehéz, és egy ilyen bizonytalan helyzet lehet, hogy őket inkább eltávolítja a döntéstől, tehát inkább nem vesznek részt a választásokon, mert nem érzik magukénak, nem tudnak azonosulni. Nem felejtsük el, hogy ilyen helyzetben erős érzelmi megrázkódtatás az motiválni tudja a bizonytalan választókat. Ugye ilyesmi volt 2015-ben a kollektív tragédiája, és valami hasonló volt 2014-ben az elnökválasztásokon, amikor az első forduló után az ellenzék arra hegyezte ki a kampányát, hogy a külföldieket nem engedték szavazni, tehát megfosztották a román állampolgárokat attól a törvényes joguktól, hogy szavazzanak. És ez egy olyan emocionális töltetet adott a második fordulónak, hogy a bizonytalanok is elmentek, és a másik oldalra szavaztak. A kérdés az, hogy ebben a helyzetben milyen érzelmi motivációval tud előállni az ellenzék vagy a kormány oldal. Ugye itt találgatások vannak, a karakáli esetet megpróbálja a kumpanásuk kihasználni, de hát vannak más hasonló esetek is, hogy a tavaly augusztus 10-i események kapcsán az ellenzék brutális fellépéssel vádolja a csendőröket. Tehát elképzelhető, és én még azt sem zárom ki, ez egy nagyon sötét forgatókönyv lenne, és nagyon remélem, hogy nem fog bekövetkezni, hogy egy újabb kollektív, vagy egy újabb ilyen a társadalmat megrázó esemény fog bekövetkezni, akár politikai megrendelésre, éppen azért, hogy ezt a 30-40%-ot motiválni lehessen. De hát ez már spekuláció.
Hogyan látja ön, hogy az utóbbi időben, az utóbbi években egyre gyakoribbak a kormányválságok? Egyre inkább csak azt érezzük, hogy folyamatosan válságban van a politikai helyzet, és nem tudunk sehogy sem kilépni belőle.
Ez nem csak romániai sajátosság. Valahogy úgy érzem, hogy a politikai logika megváltozott az elmúlt 10 évben, és a kommunikációra helyeződött át a hangsúly. Szinte teljesen mindegy, hogy a kormány mit csinál. Ez másodlagos ahhoz képest, hogy hogyan kommunikál. A kommunikációs csaták azok rendkívül változatosak tudnak lenni, és éppen ezért a kormánynak a megítélése is rendkívül változó. Viszont egy normális váltógazdaságban a kormányválságoknak nem kellene, hogy gazdasági, különösebb gazdasági hatásuk legyen. Ugye? Úgy látszik, hogy ez egyfajta ilyen látványossággá, cirkusszá alakult hát a politika, és hát ennek a cirkusznak a része a kormányválság is.